Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva Isten tiszteltünk kezdetén a 32. Zsoltár első versét énekeljük. A 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltében, akit az Isten bevett kegyelmébe. Dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük a 166. dicséretnek mind a 4 versét. A 166. dicséret első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma tölts ki ránk. Segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, lelkünk épülésére olvasom az élő Istennek üzenetét. Úgy, amint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium 15. részében, a 11. verssel kezdődő és a 24. verssel bezáródó ige szakaszban. Tekintettel a hosszabb ige szakaszra ülve hallgassuk meg Istennek igéjét. Mondta pedig Jézus: egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának: atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzá szegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki elküldte őt a mezőre disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Mikor aztán magába szállt, így szólt: az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába borult, és csókolgatta őt. Így szólt néki a fia: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya így szólt a szolgáknak: hozzátok ki a legszebb ruhát, adjátok fel reá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot vágjátok le, együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Isten szent lelke áldja meg az ő igéjét közöttünk és bennünk. Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk Isten megszólítására, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, hogy azzal a reménységgel, sőt bizonyossággal a szívünkben lehetünk most itt, hogy nem csak mi vagyunk ebben a templomban, hanem itt vagy te is. Itt vagy lelked által azért, hogy szólj és beszélj velünk, hogy megmutasd a te igédnek igazságát, hogy szemünket, lelkünket, életünket a te szereteted felé fordítsd, hogy meglássuk ebben a földi életben, milyen nagy a te szíved, milyen csodálatos a te kegyelmed, és hogyan szeretnél szeretni bennünket. Köszönjük ezt a gyönyörű példázatot, ennek a példázatnak minden mély igazságát, amelyik rólunk, az életünkről szól, és te rólad. Szeretnénk megérteni ma, mit is láttál, mit is éreztél, akkor, amikor a tékozló fiúnak alakja feltűnt a messziségben, mit is vársz és mit érzel, mit vársz el tőlünk, amikor azt várod, hogy megtérő gyermekekként visszataláljunk hozzád. Tedd szavad egyértelművé, lelkedet élővé és hatóvá, hogy amíg itt vagyunk, amíg téged hallgatunk, addig az életünknek, lelkünknek minden rezdülése a te kezedben legyen. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, hiszen ezt ígérted, és ezt annyiszor megbizonyítottad már, itt ebben a templomban is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének meghallására készülve testvéreim, a 266. dicséret első versét énekeljük. A 266. dicséret első verse így kezdődik. Egek nagy királya, magasztalunk téged. Testvéreim, Istennek az az igéje, amelynek alapján szent lelkét segítségül hívva ma az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttünk. Írva található már előbb is felolvasott igeszakaszban, Lukács evangélium a 15. részében, a 22., 23. és 24. versben a következőképpen. Az atya így szólt a szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát és adjátok fel reá. És húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot vágjátok le, együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a vasárnap délelőttön, amikor immáron harmadik alkalommal ugyanezt a példázatot felolvasva járjuk végig és magyarázzuk ennek a példázatnak mély teológiai igazságait, mert azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy így írja a teológiai szakirodalom is, hogy Jézus egyik legismertebb példázatáról van szó. A példázatról magáról, mint műfajról sokszor beszéltem már, de most szeretnék valamit aláhúzni, hogy Jézusnak azért fontos ez a példázata és minden példázata, mert nem filozófával tár elénk bármilyen igazságot, amelyet az ige vagy a teológia megkövetel, hanem nagyon egyszerű, érthető módon. Rögtön mondok egy példát, és megértsük, mire gondolok. Ott van a magvető példázata. Magvető példázata, kimegy egy ember, veti a magot. Tudjuk nagyon jól, a magvető Isten, a mag maga az ige. És különböző talajfajtákat sorol fel, ami különböző ember lelkének típusáról szól. Ugye beszélünk a letaposott földről, a kemény lelkű emberről. Beszélünk a tövisekről, beszélünk a sziklák közé esett magról, ahol az élet gondjai, az élet örömei, a hétköznapok megölik azt, amit itt vasárnaponként délelőtt 11-től 12-ig hallunk a templomban. Ez egy emberi magatartás. És beszél a jó földről, amelyik gyümölcsöt terem. Egy nagyon-nagyon mély életről, lélekről szóló igazság, nagyon egyszerű alkalmazása. Így van ez jelen példázatunkban is, a tékozló fiú példázatában. A történet közismert, de nagyon röviden hadd foglaljam össze. Van egy atya, van egy család, akinek van két fia. Az egyik egy szorgalmas, dolgos, becsületes gyerek, a másik fiatalabb, aki tékozlóvá válik. Részletesen kifejtettük az elmúlt hetekben, hogy ez a család nem egy széthullott család, nem egy csonka család, nem egy problémás család, hanem olyan, amelyikben tisztességesen működnek a dolgok, a Az atya komoly szellemi értékeket képvisel, és rendet, fegyelmet, tisztaságot követel meg az ő gyermekeitől. Mégis a kisebbik fiú egy napon elé áll, és közli vele, hogy add ki a rámeső részt, add oda a vagyont, elmondom újra, csak hogy érezzük éltében az apjának. Képzeljétek el, ha a fiad vagy a gyereked odaáll eléd, amikor még élsz, és közli, add el a lakásodat, az autódat, oszd el a bankszámládat, vedd ki a pénzedet, és én elmegyek itthonról. Ez a fiú ezt tette, nem törődve az apjával, a testvérével, az életével, messzi vidékre költözik. Aztán van egy másik fiú. Ez a másik fiú tényleg szorgalmas, becsületes, dolgozik. Amikor hazajön a kisebbik, akkor is azt látjuk, hogy éppen a mezőről érkezik haza, mert dolgozott azon a napon is. És teljesen igazságosan, jogosan mondja azt, hogy igazságtalan az apám. Mert az én életemtől megkövetel mindent, és én azt becsülettel betöltöm, míg a másik, amikor ez a tékozló hazaérkezik, ennek örül, ennek levágatja a hízott tulkot, ezt újra felöltözteti, ezt újra visszafogadja, hát miről is beszélünk mi itt, mint igazság. Nem akarok belemenni, sokszor elmondtam és mélyítettük az elmúlt héten, hogy milyen szörnyű, mikor az ember igazságtalannak érzi az életét. Az egy olyan lelki, emésztő erő, hogy az embernek még az energiáit is megemészti. A közös ebben a két gyerekben a következő. Boldogtalan mind a kettő otthon. Mind a kettő fulladozik az atyai háztól. És nem azért, mert az atya rossz, hanem azért, mert különös módon képzelik el az életet, a boldogságot, a maguk útját. És nem úgy, ahogy az atyai házban van. Természetesen az idősebbik fiú megéli azt, hogy az apa jobban szereti a másikat. Nem igaz. Tudjuk a példázatból, hogy nem igaz. De van olyan lelki állapot, amikor az ember már torzul látja a saját életét is. Nem valóságosan. Az atya mindkettőt szereti. Mindkettőért megtesz mindent, és meg is teszi azt, amit kell. Jézus ebben a példázatban, testvéreim, arról beszél, ami újra meg újra visszatérő kérdés volt az ő idejében is, főleg a farizeusi körben, és ma is. Milyen az Isten? Milyen az Atya? Hogyan lehet elképzelni, milyen tulajdonságai vannak, hogyan reagál? Ebben a példázatban, testvéreim, Jézus arról beszél, hogy az atya hogyan reagálja le a visszatérő, megtérő gyermekeinek az életét, hogyan ítéli meg, és hogyan fogadja vissza. Szeretnének emlékeztetni benneteket arra, hogy a 15. rész elején arról beszéltünk már, hogy az írástudók és a farizeusok oda mennek Jézushoz, és azt kérdezik tőle, hogy te ne haragudj már Jézus, hát hogy lehet az, hogy körülötted ilyen csőcselék népek vannak? Farizeus nem kell, írástudó nem kell, helyette vámszedők, paráznák, elítélt társadalmilag elítélt emberek állnak körbe téged. És Jézus erre válaszként mond el három példázatot. Többek között az egyik. A tékozló fiú példázata. Kedves testvéreim, Jézus nem mást akar ebben a példázatban elmondani, mint azt, hogy milyen legyen a képünk az atyáról, az Istenről. Amikor Jézus elmondja ezt a példázatot, állnak a farizeusok, és nem értik. Nem érti a vallási elit. Hogy hogyan lehet, hogy egy Isten nem az igazságát húzza elő, hogyan lehet, hogy egy Isten nem az ítéletét húzza elő? Hogyan lehet, hogy egy Isten inkább kegyelmes és megtört szívű, mint hogy oda csapna az asztalra és azt mondaná, ezt érdemled. Állnak ezek az emberek és nem értik. Hát eddig rossz Istenben hittem. Torz Isten képen. Hát nem azt tanultuk, szemet szemért, fogad fogért? Nem ez volna az élet törvénye? Nem ez kívánná az igazság? És ne írts, azt mondja, hogy nem. Nem az volna a normális, ha jó, megkapnák a jutalmukat, a rosszak pedig a büntetésüket? Nem ez volna az igazság? Nem ezt kívánjuk mi is? De jó lenne, ha így lenne. De nem így van. Milyen is ez az Atya? Ráadásul, azt mondja ez a Jézus, ő föntről jön. Aki engem látott, látta az Atyát. Itt van még egy igaz forrás. Lehetne ő valóban olyan jogos valaki, aki kiáll elénk és azt mondja, nézzétek, ez így van, én közvetlen onnan jöttem, ennyi, fogadjátok el. De ő nem ezt teszi. Figyeljünk hát arra, testvéreim, röviden, hogy milyen képet ír le Jézus ebben a példázatban az Atyáról. Hogyan viszonyul a megtérőkhöz? És milyen is ő valójában? Az első üzenet, testvéreim, hogy ez az Atya elengedő és megengedő. És mondta az ifjabbik az Atyának, add ki a rámeső részt, és ő megosztotta a vagyont. Nem furcsa ez a viselkedés? Nem azt kellett volna mondani ennek az Atyának, fiam, nem kapsz semmit. Mehetsz, ahol akarsz, semmit nem kapsz. Nem azt kellett volna neki mondani, hogy te figyelj ide, fiam, üljünk le, beszéljünk. Mondd el nekem, miért akarsz innen elmenni. Leülnek és elkezdenek beszélgetni, és azt mondja, nem mehetsz el innen, bezárom a házat. Nem szól semmit. Megosztja a vagyont. Fölvetődik a kérdés, nem? Hát, ha ez az Atya szeret. Ha ez az Atya előre lát, akkor miért engedi meg ennek a gyereknek, hogy elrontsa az életét? Nem sajnálja a vagyont? Nem sajnálja az életét? Kedves testvéreim, fontos megérteni egy igazságot. Amit az emberiség tanulgat, de még mindig nem ért, és lehet, hogy mi sem értjük még. Lehet Isten szeretetére, legnagyobb ajándékára is nemet mondani szabad akaratomból. Az üdvösségre senki nem lesz bekényszerítve. A megtérésre senki nem lesz rákényszerítve. Az Isten mellett való döntésre, az ő elfogadására senkit nem fog kényszeríteni az Isten. Ez az Atya elengedi a fiát. Menni akarsz? Menjél. És hozzuk közelebb magunkhoz ezt az igazságot. Ugye az életünk hány olyan rossz döntése volt, ahol elindultunk egy útra, és utána arról beszéltünk, hogy hol volt az Isten. Hát ott volt az Isten, elengedett, de nem ő döntött úgy, hogy menj el. Mindjárt fogok róla beszélni. De sokszor keressük az Isten. Azon az úton, azon a rossz úton, amire mi indultunk el, és mi döntöttünk róla. Lehet Istenre nemet mondani. Bármennyire furcsa. Kedves testvéreim, Isten az ajándékait senkire nem erőlteti rá. Figyeljétek meg, Jézus egész élete erről szólt. Hozzuk csak elő például a gazdag ifjú történetét. Ott van, felajánlott neki mindent. De mivel a vagyonát kérte, ezért megszomorodva elment. Rám sem erőlteti Isten a maga ajándékát. Elengedő és megengedő az Isten. Most még. Lesz ez másként is. És itt hadd hívjam fel a figyelmet valamire, ami sokszor tévútra vezeti az emberiséget is, és bennünket is. Az, hogy az Isten elengedi ezt a gyereket, az nem azt jelenti, hogy ő megengedi számára, hogy tékozoljon. Az, hogy az Isten kiadja a vagyont, az nem azt jelenti, hogy egyetért vele. Hanem azt jelenti, hogy a te döntésed alapján indulj útnak. Testvéreim, itt van az igazi torz istenkép, ami az egész Ószövetségtől elkezdve az emberiség történelmében oly sokszor felfedezhető. És adja az Isten, hogy soha ne jussunk ide. A vallásos elit nem más szeretett volna, mint hogy az Isten fehéren, feketén tegyen rendet ebben a világban. De ameddig tart ez az úgynevezett kegyelmi idő, az Isten elengedő és megengedő. És a te életedben, ha te a boldogságot nem az atyai házban keresed, elenged az Isten. De milyen nagy kár, ha eljutunk odáig, mint ahova eljutott ez a tékozló fiú. És ilyenkor jönnek azok a problémák, testvéreim, amelyik újra meg újra visszaköszön. Az elengedése, találunk mi igéket is, találunk jeleket is. De gondoljátok csak végig. Ezt a Jézus Krisztust a farizeusi elit igék és mózesi törvények által ítélte halálra. Arra is találtak igét. Istennek egy akarata van, hogy az atyai ház ajtaját soha ne csukd be, és ne legyen az a hátad mögött. Elment ez a fiú, az atya elengedte, de mit tud tenni ezek után? Az atya nem csak elengedő, hanem visszaváró atya is. Így olvastuk az igében, mikor még távol volt, meglátta őt az atya. Tudjátok, olyan mély ez az ige, gondoljátok végig, mi volt annak az atyának a szívében. Gondolj abba bele, hogy minden nap kiállt. Minden nap várta. Minden nap végig gondolta. Ha egyszer visszatér, mi lesz akkor? Mit fog mondani? Abban biztos volt, hogy ő mit fog tenni. De ez a gyerek, ha visszajön, milyen lesz? Mit fog visszahozni? Hogy kapom vissza? Értitek, amikor Jézus ezt elmondja, amikor elenged az atya, beleszakad a szíve, és áll ez az atya minden nap kint. És amikor még távol járt, ő már ott van. Még távol van, és meglátta őt az atya. És itt lehet megérteni az Istent. Itt lehet megérteni azt az atyát, amiről Jézus eljött és hirdetett igét, evangéliumot, képet, példázatot. Hogy bármennyire elmegy bárki is az atyai háztól, megteheti, elmehet, szabad döntési joga van. De beleszakad az Isten szíve. És amiért nem a farizeusoknak mondta mindezt el. Mert ők csak egy dolgot nem akartak megérteni, és jaj annak az embernek, aki ezt nem érti meg. Pont a lényeget, az Isten szívét. Aki kíváncsi a szeretetére Istennek. Aki kíváncsi az Isten kegyelmére. Aki kíváncsi arra Jézus Krisztusra, amelyik eljött, na az megláthatja. Milyen az Isten valójában? Mert ameddig ő távol járt, az atya visszavárta. És tudta ő, hogy előbb-utóbb visszajön. De minek elmenni, amikor otthon maradhatnál? És tudjátok, ez a csodálatos ebben az igében, hogy az atya kezd cselekedni. Hadd mondjak egy képet, Tudjátok jól, hogy nekem Péter az egyik kedvenc apostolom. Olyan, amilyen, de az az ember az igazán ember volt. Ott van ez a Péter, és egyszer csak megáll a Genezáreti tó partján egy Jézus Krisztus. És éppen csődöt mondott, egész éjszaka nem fogott semmit. És megérez valamit ebből a Jézusból, és otthagyva az életét, tudjuk, hogy anyósa volt a családját, elindul ezzel a Jézusra, és szó szerint szinte szerelmes lesz ebben a Jézusban. És tudjuk nagyon jól, hogy annyira érzékeny a lelke, hogy elmondja Jézus, hogy te Péter, nem test és vér jelentett ki neked dolgokat, hanem te rá tudsz hangolódni az atya szívére. És ez az Péterrel nincs is addig semmi baj. Ameddig egyszer össze nem törik az alatt, hogy Jézus a Getsemáné kertjébe megengedi, hogy elfogják. Mert még akkor nem érti Isten szívét. Kihúzza a kardját, elkezd hadakozni, levágja a szolgafülét. És mikor Jézus azt mondja, tedd vissza a kardodat, összetörik. Olyannyira összetörik, hogy az az ember, aki a legbátrabb volt, a leggyávább lesz, és a főpap udvarában megtagadja. És rászakad a bűne. Elkezd keservesen sírni. Bűnbánat után eltelik egy kis idő. Elszalad ugyan a sírhoz, benéz ő is a sírba, hogy Jézus valóban feltámadta, de csak az üres sírt látja. Mit kezdjen önmagával? Mit kezdjen a boldogságával? És ahogy lenni szokott, amikor valaki ilyen lángoló módon szeret, lángoló módon tud belekeseredni, akár meggyűlölni valamit. Visszamegy a régi életéhez. Újra halász lesz. Azon a területen legalább otthonosan mozog. És amikor megint kudarcot van, akkor egyszer csak azt látja, valaki megáll a tóparton. És csak azt nem mondja, hogy te Péter, érted, jöttem, mit keresel te megint itt? A te helyed nem itt van. A te helyed mellettem van. És csak egy a kérdés. Nem az, hogy megbántod-e a tagadásodat. Nem az, hogy megfogadod-e, hogy soha többé ilyet nem teszel. Csak egy kérdés van. Szeretsz-e engem? Értitek, hol van Isten szíve? Ebben, benne. És így tesz a megtérőkkel. És ha egyszer te jutsz el odáig, hogy megérted, meg akarod találni, akkor így fogd meg. Így közelítsd meg. Mert a visszaváró atya azt üzeni feléd. Hiányzol otthonról, hiányzol az atyai háztól, hiányzol Istennek. Értetetlen. De ezt üzeni. És végül pedig milyen visszafogadó. Az atya pedig mondá a szolgáinak. Olyan szép ez, nem? A fiú kezd hebegni, habogni, valamit mond neki, persze végig gondolta, elmondja, szépen mondja, hallja az ő apja, de ő már előre tudta, mit fog tenni. És szólt a szolgáknak. Nem azt olvasjuk, és nem arról beszél Jézus, hogy megdicséri a fiút, hogy elkezd erkölcsi prédikációt tartani neki. Nem az a kérdés, hogy megkérdezi, mennyit költöttél, fiam? Hogy jutottál te, mint szerencse fia oda, hogy mosdékos fájú mellől büdösen jössz haza? hanem figyeljétek meg, mit mond. És ez a döbbenet, mindegy, hogy Zakariás könyvében Jósua főpapot nézed, mindegy, hogy az Ószövetségben bármelyik hőst nézed, aki összetörik, azt mondja, hozzátok ki a legszebb ruhát, nem egyet a sok közül, nem a szolgák ruháit, nem a béresek ruhái közül egyet, a legszebbet, mert ez az én fiam. És elkezd az Isten cselekedni. A megtérő fiúnak ennyi volt a dolga, hazaérjen. És onnantól kezdve az új életét már nem ő építi. Az Atya cselekszik helyette. Nem támaszt feltételeket, még azt sem mondja, hogy többé ne forduljon elő. Ez is döbbenetes. Nem azt mondja normális, hogy azt mondja, oké, rendben van, most hazajöttél, de többé ne forduljon elő. Hanem teljes mértékben visszafogadja és megbocsát. Na, ezt nem értették a farizeusok. Olyan nincs. Pedig ilyen az Isten. És aki ilyennek látja, csak az látja jól. Lesz olyan, amikor már nem elengedő. Lesz olyan, amikor az igazsága győz majd. De az ő szíve az evangéliumban. Ma érted és értem, ezért dobom. És az Isten megtart bennünket és élünk, testvéreim, jövő vasárnap még egyszer felolvasom ezt a példázatot. Mert csak egy dolgot hadd hívjam fel a figyelmet. Az elveszett drakma példázata véget ér, megtalálják. Az elveszett jó példázata véget ér, de ez a példázat nincs befejezve. Mert ezt a példázatot csak te tudod befejezni. Csak te. Áldjon meg az Isten bennünket, hogy megértsük, megsejtsük, megérezzük az Isten szívét. Mert ha azt megérzed, megsejted, akkor pont ugyanolyan szerelmes leszel ennek a Krisztus Jézusnak, mint amilyen Péter volt. És az lesz az életednek legnagyobb és legfontosabb értéke. Adja meg az Isten, hogy ez velünk így legyen. Imádkozzunk. Köszönjük neked ezt az igét, és köszönjük azt, hogy olyan világos, oly egyszerű, oly tiszta. Nekünk csak egy dolgunk van, valóban gyermeki hittel elfogadni. Nem támasztasz feltételeket, nem állítasz próbák elé bennünket. Csak egyszerűen elmondatod nekünk. Hiányzol otthonról, hiányzol mellőlem, hiányzol az atyai házból. Köszönjük neked, hogy nekünk van otthonunk, ott melletted, örökkévaló, amely nem csak ebben a földi életben 60-70-80 évig van, hanem azon túl is. Köszönjük, hogy szereteted által jöttél el megváltani ezt a világot, és benne minket. És nekünk szeretettel kell a szeretetre válaszolni. Ad nekünk, mennyei édesatyánk, hogy ezt megértve, átélve, átérezve, hadd legyünk megtérő, újjászületett gyermekeid, akik világosan látják, tudják, értik, milyen vagy te valójában. Segíts nekünk ebben, lelked által. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozás lehetőségét. Hirdetem jövő heti alkalmainkat, amelyet a megszokott rendszerint fogunk megtartani. Csütörtökön este énekkori próbát tartunk, pénteken ifjúsági órát, és vasárnap pedig 11 órakor istentiszteletet, és párhuzamosan gyermek istentiszteletet is. Szeretném felhívni a figyelmét a jelenlévő presbiter testvéreknek, hogy szerdán 18 órakor presbiteri gyűlést kell tartanunk, és akkor ezzel összekötve ad hirdessem a gyülekezet felé is, amit már egy párszor mondtunk, hirdettünk, de most úgy néz ki, hogy ez most már, hála Istennek, megvalósulás utolsó fázisába lépett. Egyházközségünk a pályázati összegből, amit nyertünk az egyházkerülettől az első fázisban, ha minden igaz, akkor 2-3 héten belül nekiáll a templom teljes tetejének felújításához. Ez annyit jelent, hogy a templom teteje le lesz véve, igaz, hogy szakaszosan, de a cseréptől elkezdve minden. Teljes mértékben a hátsó résznek, ennek a hátsó résznek a teljes felújítása lesz, az első, sőt, majdnem, hogy új építése lesz, az első résznek a felújítása, utána a teljes kézagolása az egész tetőnek, és újra cserepezése. Erre azért van szükség, mert sajnos ennek a hátsó résznek az a felmérések szerint ott nagyon megrongálódott maga a fa szerkezet is, úgyhogy ezt ki kell cserélni, és utána pedig egy teljesen új bádogozást kap a templom. Imádkozzunk azért, hogy ez a munka úgy zajlódna és úgy menjen végbe, hogy többek között ilyen apróságok, ugye sajnos a közbeszerzés miatt elcsúszott az egész, talán emlékeznek rá a testvérek, hogy ezt már júniusban szerettük volna elkezdeni, hogy ne állszunk be, minden rendben legyen, tehát van ima téma bőven. A következő fázis a templom vízelvezetése lesz majd körbe, hiszen újra ki kell ásni hátul majd ezt a vízelvezető részt is, hiszen tudjuk, hogy a szószék közepéig majdnem, hogy földben van hátul a templom, és utána pedig a gyülekezeti háznak az átépítése, a parókia fűtésének felújítása lesz, és az udvar rendezése, vízelvezetése. Ez fér most ebbe bele, és onnantól kezdve, amikor ez megvalósul, akkor innentől kezdve már csak azon fogunk dolgozni, hogy a templom belső és külső teljes felújítása megvalósuljon, de értelemszerűen ez az kell, hogy egy normális tető legyen, amelyik nem ázik be, és úgy megegyen oda a vízelvezetés, hogy nem vizesedjen sehol sem az épület. Ja, és bocsánat, még egy fontos dolgot kap. Ugye láthatjuk a repedéseket keresztbe, ezeket a repedéseket most első fázisban úgy fogják kivédeni, hogy körbe a boltívek között és a fal között kap egy betonkoszorút, és a betonkoszorúba pedig minden irányban vasalással lesz összefogva a templom, hogy ne tudjon így se és így se nyílni. Úgyhogy ez a feladat hamarosan elkezdődik. Kérem a testvéreket, hordozzuk imádságba ezt, hogy minél gyorsabban és minél egyszerűbben meg tudjuk ezt valósítani. Nem kis munka lesz. Tehát ezért kérem a presbiter testvéreket, szerdán 18 órakor találkozunk a gyülekezeti teremben. Isten tiszteletünk végére érkezvén, az áldásvétel előtt a 390. dicséretnek az első és második versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, erős vár, ami Istenünk. Jó fegyver! fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.